Kedves testvérek, a ma esti ige szakaszunk a tékozló fiú történetének folytatásaként a Lukács írása szerinti evangélium 15. részének 20. versében található megírva, amelyet felolvasok és amelynek üzenetét Isten lelke ereje által hirdetem közöttetek. És útra kelve el is ment az apjához, még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Amen. Nem csak ennek a mai igeversnek, ennek a mai epizódnak a középpontja, hanem az egész példázatbeli történetnek a tengelye az apa. Ha végig gondoljuk a jól ismert Jézus példázatot, akkor azt kell mondani, hogy minden hozzá vezet, minden az apához mérten értelmezhető, és mindenki hozzá mérten valaki. Az egész eseménysor minden egyes mozzanata úgy kerül megfogalmazásra a példázatban, hogy az apához lehet mérni. Az ő személyéhez, az ő atyai házához, az ő döntéseihez, és mindahhoz, ami rajta keresztül történik. És szigorúan a ma esti igeversünknél maradva, ugyanez igazolódik be, hiszen azt mondja a tudósítás, útra kelve el is ment az apjához. Nem egyszerűen hazament. Nem egyszerűen hazafelé ment, hanem ahhoz az apához ment vissza, aki olyan emléket hagyott a fiúban, hogy a megsemmisülés határához érkezve még mindig életesélyt látott önmaga számára. Abból az állapotból fordította vissza az apa személyisége, amelyikre nézve maga a tékozló fiú fogalmazott így, hogy én itt éhen halok. Ebből a valóságos mélységből hatalmas erővel vonzza ki az az apa, aki fizikailag nincs ott, és mégis ott van az ő apai vonzása. Az apa, akinek a háza olyan ház, hogy a béresek is bővelkednek. Az apa az az apa, aki elengedte, felszerelve engedte el a fiút a tékozló útjára, hiszen kiadta a vagyon ráeső részét maradéktalanul, és egyáltalán nem korlátozta a jogaiban, hanem elengedte. Kedves testvérek, csak ahhoz az apához érdemes és esélyes, ilyen rendkívüli krízis állapotban visszafordulni, visszamenni, aki bebizonyította az előzőekben, hogy van esély. Még egy ilyen soha meg nem gondolt krízis állapotban is van esély arra, hogy újra hazakerülhessen. Kedves testvérek, ma este ne a mélybe süllyedt fiatalabb fiú mocskán szörnyűködjünk, ezt el szoktuk meglehetősen erős ambícióval mondani, mi lelkipásztorok, és ne ehhez mérten kezdjük felsorolni a mai erkölcseiben, tékozlásában, lesüllyedt voltában magából kifordult világnak a bűneit és sötétségét, és ma este ne a nagyobbik fiú kemény szívűségébe botránkozzunk bele, és ne azon méltatlankodjunk, hogy az atyai házban hogyan lehet az atya lelkülete nélkül éldegélni komfortosan, hanem ez a mai igevers, a mai epizódja a tékozló fiú történetének abban állít meg, hogy az atya létbe, az atya természetébe, az atya változatlan stabilitásába csodálkozunk bele. Nem az emberi akcióba, abba, amit az ember tehet, és nem az ember passzivitásába, amit az ember nem tesz meg, ne a saját megtérésünkben gondolkodjunk, és ne azon legyen a csúcspont, hogy mi mennyi lépést, milyen izgalommal és milyen odaszánással tettünk meg annak érdekében, hogy mi újra az atyai házhoz jussunk, és mi se azon az emberi passzivitáson és meg nem tett lépéseken szörnyűködjünk, hanem kizárólagosan arra koncentráljunk, amit az atya tett, és aki az atya. Ő, aki fiaként megőrizte, nem csak egyszerűen az emlékezetébe, hanem a szíve közepén az egyik fiát is, meg ahogyan majd a történet végénél előkerül a másik fiát is. Az atya, akiről nem lehet nem tudni, hogy a béresei jól élnek, bővelkednek kenyérben, vagyis az atya az, aki a létében jelent biztonságot, megadja a nála levőknek a megélhetést és a megtartatást. Megfogalmazhatjuk az eddigieket összefoglalva, hogy minden az atyán múlik. Minden feltétel az ő kezéből teljesül, ami a későbbiek során ki is bontakozik. És a kisebbik fiú hazafelé meneténél tartunk most, és a hazafelé menet indulatában tulajdonképpen ez lüktet. A kisebbik fiú nem egyszerűen a házba akar újra tag lenni, ahonnan kiszakadt, hanem azt mondja, az írás így mondja szó szerint, elmegyek az én apámhoz. Nem hazamegyek és sunyi módon meghúzódok az istálóban dolgozó béresek között, és élvezem az istáló melegét, meg a béresek kosztját. Nem az az indulat, hogy besunnyogok hátul a szérűn, és meghúzom magam a szolgálók sorában, és így megmentem a bőrömet. A fiú nyilatkozata így hangzott, elmegyek az apámhoz, a személyéhez. És ebben a rövid elhatározásban az van, hogy én az apám tekintetét is akarom. Az ölelését is akarom, a bocsánatát is akarom. Nem egyszerűen megúszni szeretném ezt a válsághelyzetet, hanem őhozzá megyek vissza, és ennek a visszamenetelnek az ő részéről komoly ára van. Neki akarok vallomást tenni. Vétkeztem az ég ellen, vétkeztem te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy a fiadnak nevezzenek. Nem exkuzálni akarja magát, és nem a bizonyítványát kívánja megmagyarázni, hogy hol tört meg valamikor a családi élet egysége, mi motiválta arra, hogy kikérje a vagyon ráeső részét, hol billent meg az élet egyensúlya az atyai házon kívül, hanem elhatározása szerint az atyához tartozó akar lenni, és ezzel tulajdonképpen azt a nyilatkozatot teszi meg, hogy az atya rendelkezési állományába szeretne újra tartozni, ami természetesen a közelmúlt eseményei miatt emberi számítás, és nem az atya mérlegelése szerint legfeljebb a béres státuszt fogja megközelíteni. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a te béresed legyek. Nem az, hogy cseléd, szolga, fiú vagy bármi, hanem a te béresed. Testvérek, nagyon őszintén megvallom, hogy engem ez lenyűgöz. Ez az atya központuság ebben a történetben. Igaz, hogy ma este nem mondhatom el a részleteket a továbbiakra vonatkozóan, hogy mindenki más és minden más szempontjából valóban apa központú ez a történet. De ebben a találkozásban a kisebbik fiú hazatérési irányában és ebben az útközben történt találkozásban, ahogyan rögzítésre kerül, abban benne van a teremtett világ romlandóságából való visszafogadási esélye. Benne van ebben a történetben az, ahogy engem bevárt az atya. És az is benne van, ahogy téged bevárt az atya. És az is benne van, ahogyan még mindig várja, és még mindig bevárja azokat az embereket, akik vagy távolodóban, vagy közeledőben vannak az atyai házhoz, ő hozzá. Öt mozzanatban sugározza az atya mással nem helyettesíthető voltát, ez az egyetlen bibliai vers. Bárki fel tudná sorolni, de tegyük együtt. Először is meglátta, ami azt jelenti, hogy ez egy komoly dolog, mert ez nem azt jelenti, hogy hevenyészetten észrevette. Nem az az állapot, mint amikor egy közösségbe belépünk, és azt mondjuk valakire nézve fél szemmel, hogy jaj, te is itt vagy. Hanem az atya észrevette a közelgő fiút, ami azt jelenti, hogy a látókörében, pontosabban a várakozási körében volt a fiú, mindig is ott volt, csak most bevárta. Nem rábukkant véletlenszerűen, hanem az atya várakozásában végre valahára a fiú felbukkant. És ugyanígy volt ez velünk is. Egyszer elindultunk tétován vagy határozottan, de a mi megindulásunk, ami atyához való közeledés, szándékunk, rezdülésünk első pillanatától kezdve rögzített volt a hozzávaló közeledésünk. Meglátta, észrevette. És majd a következő kifejezésből derül ki a mögötte levő indulat, amit így mond az evangélista, hogy a meglátott fiút megszánta. Megszánta, mert az atya természete szerint nem egyszerűen átlagos apa szeretetű és átlagos apa ösztönű, hanem irgalmas indulatú. Megszánta azt jelenti, hogy irgalmat gyakorolt iránta, azért, mert fájlalta a veszteséget, és a fájdalommal járó irgalom már is indítja a következő harmadik mozzanatra, ami egy nagyon attraktív, nagyon látványos, elébe futott, mert úgy látszik, hogy az ő apai töbletéből fakadóan bebizonyosodik, hogy kevés lenne a fiú közeledése, bár semmi bizonyíték nincs erre, de az apa-apa voltából fakadóan ezt állíthatjuk, elindult felé. És gyakorlatilag, ha mi keresztény hitünk alapját tesszük vizsgálat alá, akkor azt kell mondani, hogy valóban ez történt a világ történelemben is. Az Atya elindult a világ felé. A harmadik fiúban, aki benne van ebben a történetben, bár nincs belefogalmazva, itt két fiúról van szó, de a történet csak a harmadik fiú valóságával és jelen valóságával teljes. A harmadik fiú Jézus, a fiú, akin keresztül egészen közel jött, azért, hogy ne lehessen elvéteni a visszatérést, a megtérést, azért, hogy az egyház, az egyébként mindannyiunk által tisztelt, nagyra becsült egyház, ki ne vegye az Atya kezéből az életmentésnek a sterilitását. Hogy minden ember, minden az egyház keretén belül otthont találó ember úgy érkezzen, azzal a stabilitással és sterilitással, hogy személyesen nem egy pappal, nem egy felebaráttal, nem egy lelki testvérrel, hanem személyesen az apával, az atyával találkozik. Ez történik a harmadik mozzanatban. Egyetemesen, általánosan és konkrétan az Atya a fiúban, Jézus Krisztusban eljött, elindult a világ felé, és mindent biztosított. Minden feltételt magára vállalt, hogy a megindulók, akármeddig is haladtak már az atyai ház felé, azok meg is érkezzenek. És a negyedik fázisban azt látjuk, hogy a nyakába borult. Beölelte, visszaölelte a szent apai szövetségbe, a megbocsájtott állapotba, újra fiúvá rehabilitálta, mert fiúvá csak az atya rehabilitálhat, nem a testvér és nem a szolgák. Ők csak asszisztálhatnak abban, hogy majd felöltözzék a fiú és teljes jogkörrel legyen az apa házában. És gyönyörű a záró mozzanat ebben az útszéli találkozásban, amelyet ebben a szóban realizál a Szentírás, hogy az apa megcsókolta a fiát. Ez egy eljegyzés. Nem a gyűrű az eljegyzés, meg nem a saru, és nem a szép ruha, és nem a tulok, hanem az a csók, amivel az apa üdvözölte és eljegyezte a fiát újra fiúvá. Ez a megcsókolta, ez azt jelenti, hogy visszaemelte az eredetibe. Az elgondolása szerint a szeretete által fenntartott, készített eredetibe. Ez a csók egy sákramentum, egy szentség, amely a megbocsájtásnak a pecsétje. És ez a valami. Nem a mi össztevékenységünk, nem a mi igyekezetünk, nem a megtett kilométereink, hanem az atyának a lehajlása, az atya csókja, amikor nem undorodik, nem viszonyog, nem háborog, nem kárszakértősködik, mennyi veszett, csak azt látja, hogy mennyit nyert abban a pillanatban, amikor újra összeölelkőznek. Ez a valami, kedves testvérek, az atya atya volta, az atya személye, az atya lényege, amely letisztít bennünket és új életet lehel a visszaindulókba és a visszaérkezőkbe. Az atya helyreállít, az atya helyünkre állít, és hadd legyen a ma esti üzenetnek a végkicsengése is ennek az epizódnak az, ami az eleje volt, az atya központuság. Az a tény, hogy visszafogadott gyermekeként élhetünk, és rajta keresztül, ezen az atya központú gondolkodáson keresztül, ha ez átjárja, átitatja az életünket, rajta keresztül válik értékessé az életem, mert az életem már nem is csak úgy általában élet, hanem örök élet. És ebben az atya központú gondolkodásban változik meg a látásunk, megváltozik a házastársunk értéke, az akárhogyan fejlődő vagy elkószálódó gyermekeinknek, unokáinknak az élete. Ezen az atya központú látáson keresztül válik igazán reálissá is, teljes értékűvé a fele barátom, aki vagy éppen távolodik, vagy közeledik az atyai ház felé. És mindent, és mindenkit rajta keresztül látok és érzékelek, azon keresztül, amit értem és velem tett a harmadik fiúban, Jézus Krisztusban. Hát ez az örökség, az örökség. Nem is csak az, amit majd felszerelésként nem sokára megkap a példázatban ez a fiú. Ez az atya központú gondolkodás, hogy hozzá megyek vissza, miatta megyek vissza, és érte lesz minden jóban részem. Ez a meghatározó örökség, az atyalét, a fiúság pedig ennek a következménye, és ma este ezért a fiúságért legyünk hálásak, és legyünk hajthatatlanok abban, hogy ezek a találkozások minél több ember életében megvalósuljanak, és nálunk, ha nem is ilyen egyedi módon, de újra, ahogyan szükséges a naponkénti megtéréssel realizálódjanak, legyünk hajthatatlanok. Mi az Atyához akarunk menni, akinek a látószögében vagyunk, aki észrevesz bennünket, aki elindul felénk futva is, megment a megváltó harmadik fiú által, a nyakunkba borul és a nyakába borulhatunk, és hadd mondja, milyen profánul az utolsó mondatot, becsókol az üdvösségbe. Amen.